eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, az a mész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk, és hallgasd a vágatlan verziót.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió kalandfilmekkel foglalkozó negyedik adása. Üdvözlöm műsorvezető társaimat, Alexen,
sziasztok,
és Ákost,
sziasztok,
én pedig Ádám vagyok, és az utolsó film, amiről fogunk beszélni, az a Tenger szívében című 2015-ös alkotás, ami sokkal realistábban nyúl a kalandfilmek műfajához, mint az eddigi filmek. Herman Melville, a Moby Dick írója meglátogatja az Essex nevű hajó utolsó túlélőjét, azért, hogy meséljen neki a legendás fehér bálnáról. A film végigjárja a Moby Dick eredeti eseménysorozatát, melyben megismerkedhetünk ugye a bejátszóban is hallott Owen Chase-el, az első tiszttel, és Pollard kapitánnyal, akik mindketten a, hát hogy is fogalmazzak, a bálna olaj bizniszben érdekelt személyek, de amíg mondjuk Pollard kapitány egy híres, régóta ezzel a szakmával foglalkozó család sarja, addig Chase első tiszt igazából egy feltörekvőben lévő, mint ahogy a bejátszóban hallhattátok, egy földművesnek a fia, és a kettejük között feszülő ellentét az végig uralkodik a filmben, és emiatt, mivel a kezdeti sikertelenségek folyamán ez a feszültség növekszik, és nem tudnak elég bánóolajat kitermelni, olyan vizekre elveznek, ahol a fehér bálna az úr is nagyobb veszélyekkel kell szembesülniük, nagyjából ez a történetnek a fő sodorvonala. És intéznék hozzátok egy nagyon általános kérdést, nektek hogy tetszett ez a feldolgozás?
Most hát ez a film ugye úgy kezdődik, mint a Titanic, beszél az öreg Rose, akarom mondani, az öreg nem emlékszem, Tom Holland, mármint hogy ő játszotta a kisfiúként, és elmeséli, hogy milyen katasztrófa volt így a tengeren, de úgy igazából ezt mindenki tudja. Vagy nem tudom, én most egy kicsit meglepődtem, amikor beszélgettünk az adásról, ezt most így elmondom kis insider info, hogy vannak ebben a filmben spoileres részek? Mert hát így én úgy gondoltam, hogy ezt a sztorit így vágják az emberek, és hogy most egy újszerű hozzányúlás, de ugyanakkor megint csak olyan klisékkel él ez a fajta hozzányúlás is, amit már így láttam már sokszor. A karakterek dinamikája tetszett nagyon, ebben egyet tudok érteni, meg tök jó, ahogy be van mutatva, szóval hogy nekem a Chase és a George kapcsán
George Pollard.
És hogy az ő kettőjük kapcsán azt tetszett, hogy a vezetőségnek a két archetípusa jelent meg, szerintem. Ugye az egyik az a fajta vezető, aki hideg, olvasott, tudja a szakmát, tudja a vezetést, tud a kapitány. A másik pedig az, aki forrófejűbb, őt a tapasztalatok edzették, ő egy empirikusabb, ő egy szakértő valamennyire, de hogy ő...
Az emberek közül jön.
Ő az emberek közül jön, és hogy ő tud lenni ezáltal is egy ilyen érzelmi vezető vagy kapcsolódási pont.
Ami szerintem itt kulcsmomentum, és hogy itt ez a nagy különbség, hogy amíg Owen Chase vezető, addig Pollard kapitány irányító. Uh-huh. És hogy... Tehát ez mert a vezető az, hogy ő előreállt, és az emberekkel együtt csinálja, a Pollard kapitány meg kiirányította a feladatokat, hogy mit... ki hogyan csináljon.
Igen. Szerintem ez inkább két vezetői típus, még kevésbé vezető, nem kevésbé vezető.
Ezt így szokták, mert hogy vannak ilyen tipológiák vezetőkről, és akkor van olyan célorientált vezető, van olyan, hogy emberorientált, humánus vezető, és mindig a célorientált vezető az mindig nem foglalkozik az emberrel, meg nem egy érzelmi, tehát az érzelmek el vannak határolva, hanem egy célirányú, megint csak. Viszont van az érzelmi vezető, aki pedig egy érzelmi támaszt kell nyújtsani, és hogy elvileg egy szervezet akkor működik jól, ha mindkettő megtalálható.
Igen, és hogy igazából ez így bele is fér abba, hogyha valaki célorientált, akkor nem is tesz neki jót, hogyha ott van az emberek között, mert nagyon könnyű meginogni akkor, hogyha ő kiszámolt valamit, amit át akar ütni, és közben hallja a panaszokat, és a másik pedig, hogyha valaki érzelem és emberorientált, akkor nem ragaszkodhat folyton a szakirodalomhoz, vagy a leírt tervekhez.
Hozzáteszem, hogy George karakter egyáltalán nem a célok betöltésében érdekelt, ő nem tekinthető szerintem szakmai szempontból ennyire megalapozottnak, hiszen ő érzelmileg egyfolytában bevonódik ezekbe a cselekvésekbe. Nem azért vezeti bele a hajót a film első negyed órájában egy viharba, mert azt gondolja, hogy az embereknek valóban szüksége van valamiféle hirtelen tapasztalásra, hogy itt a tengeren vannak, és hogy vegyék komolyan a feladatot, hanem csak azért, hogy átvegye a stafétát a Chase-től, aki azt mondta, hogy nyugodjunk meg, menjünk arra, jó, még változhatnak a szelek. Mi?
Az ott egy dominancia harc, de ettől függetlenül...
Nem, de nem szakmai alapon dönt a Pollard kapitány.
Én akkor, hogyha nem is szakmai, de van egy nagyon erős cél, ez pedig az, hogy rekordmennyiségű bánolajat kell termelni, és meg kell felelni az elvásnak bármi áron. És ha bele kell menni a viharba, akkor belemegyünk, mert oda kell érni.
Igen, tehát van célorientáltsága, de hogy ő bevonódik egyfolytában érzelmek, tehát ő nem tekinthető annak
a célorientált vezető, nem pszichopaták. Tehát, hogy attól, hogy valaki célorientált, nem pszichopata, csak próbálja kizárni ezeket a dolgokat, és inkább a célra.
Csak nem ennek a karakternek egy ideáltipikus megtestesítője.
De a célba ő bevonódhat, de hogy ő nem az emberek és nem az emberi erőforrásnak a velük tartott kapcsolata fontos neki, hanem az emberek és a cél viszonya. Tehát, hogy ő mindig a célhoz képest gondolja el az embereket, és ez látszik, most akkor ez egy spoiler, de nem spoiler, hanem nem mondom ki, csak a vége felé is már egyre jobban látszik, hogy ki az, aki az emberekhez nyúl, és az emberekkel...
Jó, az látszik, hogy ki melyik...
De ez a két
igazodik, csak azt akartam mondani, hogy Pollard kapitány, bár tudja, hogy ez a csávó, itt van ez a Chase, csak követni kéne azt, amit mond, ez lenne a legcélorientáltabb viselkedés, hiszen a csávó rekordmennyiségű olajat termelt ki az elmúlt 10 évben, de nem, ő inkább felülvizsgálja ezeket a döntéseket, érzelmileg bevonódik, megmásítja a döntéseket, és ezzel veszélybe sodorja azt a célt, amit amúgy lazán elérhetne, hogyha csak hallgat a másik emberre. A dominancia harc átveszi az ő gondolkodási struktúrája fölött az uralkodást, és ezáltal a célt háttérbe szorítja.
Ez igaz, hogy de hiszem pont ettől jó, mert hogy ettől emberi. Tehát, hogy ő itt elbukik ilyen szempontból.
De ezért mondtam, hogy ő nem ennek a célorientált embernek az ideál megtestesítője.
De ezért
nem ideál megtestesítője a dolog, nem?
Értelek.
Akkor nem is ideál, de egy nagyon jó, vagy egy nagyon jól mutatják be egy ilyen típusú embert, pont azért, mert hogy ezt bemutatják az esendőségében is talán.
Igen, jó, akkor legyen valahogy ez a konszenzus ebben, de... mert értem, mert tehát vannak később jelentek, amikor mondja, hogy hát mi nekünk ez a feladatunk, hogy olajat termeljünk az emberi életem ugye ebből a szempontból. Nem számít, tudják, mire vállalkoztak.
Igen, meg hát maga az, hogy ott van egy íróasztal, papírok, vonalzó, ceruza, és hogy ott számol maga a... Ez a típusú vezető, míg a másik pedig a legénység beosztásait osztja be, vagy a legénység beosztását készíti el, beszélget az emberekkel, szóval ez a kettő így jól kiegészíti egymást, ha nincs köztük dominancia harc. De sajnos itt van. És ez inkább azt hiszem, hogy George-nak a hibája, hogyha fel lehet rúni ilyen hibát, bár talán mindkettőjük egy feszültséggel érkezik ebből a helyzetbe, hiszen mindkettőjük tudja, hogy tapasztalat alapján kinek kellene a kapitánynak lenni, de hogyha kanyarodhatok arra, hogy nekem hogy tetszett a film, szerintem egy nagyon üde színfolt ez a film ebben a felépítésben, mert ez egy olyan kalandfilm, ami nem romantizálja túl magát a folyamatot, ami zajlik, tehát hogy itt van egy bálnavadászat, ami egyáltalán nincs túl romantizálva, egy nagyon picit van romantikája annak, hogy ki hány bálnát ejtette, és hogy ennek kapcsán milyen fokozatokat ér el, de ennek ellenére nagyon naturalisztikusan ábrázolják, hogy ez nagyon undorító, nagyon embert próbáló munka volt, és maga az egész film cselekménye nincs túl romantizálva, és ettől adódóan, vagy ebből adódóan egy kicsit kevésbé akciódús, vagy egy kicsit az unalmas szót nem használnám, de akkor azt úgy mondanám, hogy kicsit vontatottabb a film, de hogy szerintem így jobban közelebb állunk a valósághoz.
Ez egy sokkal naturalisztikusabb ábrázolása ennek a kalandfilmes világnak. Tehát nem történik benne olyan dolog, amit ne tudnál elképzelni. Nem lehetetlen szörnyekről, hatalmas óriáspolikról, hanem krakenről, hanem egy nagyobb darab bánáról van szó, ami még mindig az emberi képzelőerőnek abba a rétegébe tartozik, amit még el tudsz képzelni.
Ez igaz, de azért el van mitizálva ez a karakter, mert nem csak e film által, hanem az egész Moby Dick egy ilyen.
Jó, de elvileg egy igaz történet alapján.
Igen, ez persze az, de hogy ez tök jól kihangsúlyozva, hogy ez Amerika eposza. Ugye? Ez
az a végén
most remélem ez nem spoiler, vagy nem tudom.
Nem, csak hogy a végén ezt így úgy kihangsúlyozták, de hogy nem tudom, hogy
ez fontos, ez kifejezetten fontos.
És egyébként még ez csak egy ilyen gyors közvetés, ugye van a Moby Dick regény, amiből készült egy másik regény, ami ennek a naturalisztikus ábrázolása, benne van több olyan dolog, ami az eredeti Moby Dickben nincs benne, és annak a regénynek a megfilmesítése zajlik itt. Uh-huh. Szóval ez nem egy Moby Dick film, hanem annak
igen, a... Igen, tudom, de mert úgy hallottam, hogy ez a Moby Dick-et iklető történetnek a filmet.
Ja, igen,
igazából
sem
kebbi.
Pontosan.
Ja, igen, pontosan. Igen.
Igen, tehát hogy ebbe azért szerepelnek olyan jelentek, amik a Moby Dickben nem, bár én őszintén megmondom, de, én nem tudom, hogy mindig a tökéletes történet.
Hát a tökéletes én sem tudnám.
Hogy mi volt neked, mert hogy arra gondolok, hogy aztán még így kevésbé klisés, de mondta, hogy neked sok volt a klisé, hogy mik voltak a klisé.
Én például nem vágom annyira a Moby Dick sztorit, hogy ebben ne lett volna olyan dolog, ami meglepődő.
Mondtam, de mi, hát ez most nem is kell a Moby Dickig elmenni, akár olvasod a Hemingway öreghalász és a tenger, ezek ugyanolyan, ja, van egy nagy cél, amit megtestesít a bálna, és akkor ahhoz közel lenni a kétféle vezető, akik, jó, mondom, őket összereszteni nagyon király volt, de hogy igazából, most akkor spoileres részből is mondhatnám azokat a szituációkat, amikbe kerülnek, hogy ezeket is láttuk már más hasonló kalandkönyvek, regények lapjain uh-huh. esetleg. És hogy még a felépítése az egésznek, hogy írott egy ilyen életrajz író, tehát ez a Titanicnak a felépítése is, de hogy nagyon sok ilyen felépítési sztori van, ahol...
Lehet úgy kérdezni, hogy neked mi hiányzott a filmből? Mert lehet, hogy jobb a kérdés.
Őszintén nem... Na, hát ezzel nem gondolkoztam annyira, hogy mi hiányzott ebből a filmből még, de... Meg fogom próbálni megválaszolni így az egésznek a közben, de beszélgessünk.
Ja, igen, akkor én kiemelek egy szám, mert ugye volt a két típusú vezető, nekem ami abszolút csúcspont volt, az egy párbeszéd volt, a bálnavadász kontra a feleség párbeszéd, de tulajdonképpen az, hogy milyen az, amikor valaki egy ilyen tengerészhez megy hozzá, vagy neki szül gyereket, és hogy mennyire várhatja el azt, hogy itthon maradjon, vagy hogy lássa a gyerekét felnőni, és hogy milyen ebbe beletörődni. Szerintem ez egy ilyen nagyjából 3 perc az, amit a film erre szentel, de az kifejezetten szép volt. És amit még kiemelnék itt még a spoileres részek előtt, hogy ez egy bálnavadász film, ami 2014-ben készült el.
Igen, 14-ben csinálták, 15-ben jelent meg.
Köszi. Igen, jó.
Igen, a pontosítás.
Igen, ez nagyon jó, ez most így jó. Minden esetre, szóval 14 és félben készült a film, és...
Lehet, hogy már 14-ben elkezdtem.
Vagy lehet
14,2-re mondanék.
Szóval 2010-es évek elején, közepe felé járva készült el ez a film. 21. század legelején elkészülő film, ami a bálnavadászatról szól, és ezt nagyon nehéz volt úgy megcsinálni szerintem, hogy ne petáskodják el végtelenül a történetet, és szerintem egészen ízléses lett, mert hogy én azon gondolkodtam, nagyon-nagyon reméltem, hogy nem fog beúszni egy olyan szál, hogy valaki egy 21. századi állatvédőt fog játszani ebben a korban. Tehát, hogy valaki besétál, és elkezdi mondani azokat az elveket, amik amúgy most vannak jelen, és ezekkel semmi baj nincs, meg én is egyetértek, csak hogy ez annyira nem passzol a korhoz, hogy így tudja, hogy kidobott volna a film, és van valamennyi állatvédő szöveg a filmben, de abszolút illeszkedik a kornak az ideológiájához, és nagyon ízléses szerintem.
Na hát ez nem a szabadítsátok ki Willit, tehát nem szaroznak.
Csak annyit amúgy beszúrnék, hogy mert használtad ezt a szót, hogy petáskodás, és lehet, hogy nem mindenkinek világos, ja, akik hallgatják, hogy a PETA az a People of the for the Ethical Treatment of Animals, tehát emberek az állatok etikus gondozásáért szervezet.
Így van.
Ez a PETA maga, és hogy ők azzal foglalkoznak, nekik mindent be lehet jelenteni, hogyha állatkínzás van, ha állatbántalmazás, stb. És hogy ez a petáskodás itt azt...
Ja, igen, és jelenti, fontos, hogy ők egyébként tök jó dolgot csinálnak, abszolút. Meg persze, viszont láttunk olyan filmeket, például a Jurassic World 2 is talán ilyen, vagy egy-két olyan film, hogy átcsapott az állatvédelem egy olyan irányba, ami nagyon nehezen kezelhető szerintem, és így értettem, hogy nem petáskodták el, hogy nem...
Nem hamisították meg a történelmet olyan tényekkel, vagy olyan karakterekkel, amik nem voltak tipikusak abban a korszakban. Lehet, hogy akkor is volt 3 állatvédő, most kirögték őket, érted? Írt róluk az újság, hogy milyen viccesek, de hogy igazából...
Jó, akkor én ezt rá akarok erre fordulni konkrétan, és szebbesíteni, megkérdezni titeket, hogy mit gondoltok a bálnavadászatról például?
Hát nyilvánvalóan ez nem egy jó dolog. Tehát abból a szempontból, hogy nagyon korlátozott lett az egyes száma a bálnák és különböző tengeri állatok tekintetében, és hogy ennek a folytatása előfordulhat, hogy olyan következményeket von maga után, mint amiről a Jurassic Parkban beszéltünk, hogy lehet, hogy már külön DNS-sel kell majd mahinálni, hogy újra legyen elég egyet szám, és hogy ennek nagy előzménye volt az, hogy csak az olajért vadászták őket.
Ja igen, én is valami hasonló állásponton vagyok. A jelenkori bálnavadászat nyilván, egyszerűen, hogyha jól tudom, be is van tiltva, és már csak orvadászok vannak, de abszolút.
Ne, azt hiszem három országban, ahol még nem.
Japánban nem, nyomják, nem?
Japánban azt hiszem, meg talán Dániában nyomhatja, meg Izlandon. Én nem biztos ez most, de van három országban még.
Igen, szóval abszolút én ellene vagyok, és hogy azt gondolom, hogy jó lenne megőrizni ezeket a szerintem valamennyire mítikus erővel bíró állatokat az örökségnek, vagy nem tudom, az utódainknak. Az viszont egy teljesen másik kérdés, hogy a korviszonyai között milyen volt ez a vadászat, hogy ott mennyire volt indokolt, persze, mennyire vitték ezt túlzásba, és erről igazából nincs sok információm, viszont az teljesen egy másik kérdés.
Én abszolút a mostani szemeddel kérdezem, ja, és, illetve, hogy miért érzed mitikusnak ezt az állatot, a csak nagysága?
Nem, szerintem azért, mert emlős. Szerintem ez nagyon fontos.
Hát egyrészt, hogy emlős és a nagysága. És hogy maga a víz, ahol él, tehát hogy egy, nem is, hát igen, talán az elefántokat is mítikusnak érezzük, lehet, hogy a nagyságuk és az emlősségük miatt, de maga az, hogy a bálna az így teljesen megfoghatatlan, nem is, tehát hogy nem tudsz látni egyben egy bálnát, most idézőjelbe téve, mert hogy akkora nagy, és hogy vízben van, víz alatt kell lenni, és az egésznek van egy ilyen mítikus, szörnyszerű jellege.
És mondjuk delfin vadászat, az sem fér, az sem menne, nem?
Nem.
Hát én szerintem nem, de hogy én ugye alapból így, én azt gondolom, hogy hát a vadászat ez egy... Én még most gondolkodom ezen a válaszon, úgyhogy én ezt most visszadolom.
Pisztráng vadászat.
Jó, tehát most nem akarom azt, hogy...
Én csak kíváncsiak.
Nem akarom abba belemenni, hogy állatok között próbáljunk meg cukiság alapján különbséget tenni. Mert amúgy igazából erről van szó, mert hogy most azt mondjuk, hogy kifogunk egy karthalat, azt mondjuk megesszük, de mondjuk kifogunk egy delfint, és hogyha mondjuk azt is fogyasztható, akkor mégis ott azért már van egy olyan, hogy azért mégis...
De ez, hát, de ez a kérdés, hogy cukiság?
Ez cukiság alapján.
Igen, nem, méltóság?
Ez cukiság alapján.
Hát, de a cukiság és a méltóság szerintem eléggé.
Ez cukiság alapján megy szerintem.
Az bán a cuki?
Igen.
Igen.
Kajak.
Mind, hogy szerintem igen.
Igen, tuti. Tuti,
és,
tuti,
de most már így, hogy csak még a vadászathoz visszatérve, én azt gondolom, hogy egyébként a vadászat nem egy elvetendő dolog, és hogy vadászni teljesen lehet legitim módon, és ebből fakadóan a húsevés is egy teljesen legitim dolog, hogyha az embernek van kapcsolata a vadászattal, és hogy ezért lehetett más régen, bár nem tudom, hogy mennyire régen volt ez, mert hogy szerintem azért a nagyipari, nem tudom, halászat, azt szerintem így például ezt így elvette, de hogyha valaki kifog egy halat, és azt ő maga megöli, és az elfogyasztja, azzal semmi probléma nincs, de hogyha már ilyen nagyiparban zajlik a dolog, akkor van gond.
Hogy személytelen.
Szerintem itt szánhatunk egy kicsit mert hogy, erre.
Ja, igen, hogy mondtad, hogy a pisztránk halászatot, és hogy én azt gondolom, hogy ha valaki saját magának kifog egy pisztrángot, és ő azt elfogyasztja, azzal így etikailag szerintem semmi gond nincs. Azzal inkább van gond, hogy egy óriás hálókkal, egy rakás teknős delfinnel együtt kihúzunk, nem tudom, 500 darab pisztrángot, konzervekbe rakjuk, és valaki teljesen más megeszi, aki nincs semmilyennyi kapcsolatban ezzel a dologgal. Szóval én így tudnám megfogni a vadászatnak
az etikáját. A kapcsolat hiány és a kiszolgáltatottság az állatok részéről esetleg?
Igen, igen, de főleg a kapcsolat hiánya.
Főleg a kapcsolat hiánya.
Én az a helyzet, hogy van, én kifejezetten most kicsit kilépnék a vízből, és mondjuk a hazai vadászási viszonyokra próbálnék egy rövid kitérőt tenni, aztán tényleg nem akarom ezzel húzni, mert szerintem majd lesz környezetvédelemmel foglalkozni.
De szerintem itt a vadászat kapcsán ez
igen, igen, ezt annyit akarok mondani, hogy van egy erdőgazdálkodás, ami alapján mondjuk próbálod azt az egyes számot bizonyos mértékben fenntartani, és hogy egy egyensúly legyen, hogy nehogy az legyen, hogy például rohadt sok nyúl van, és akkor ezáltal fölborul a biológiai egyensúly a természetben. És van egy erdőgazdálkodás, aminek a logikáját, meg az érvelését én hajlandó vagyok elfogadni. Azt viszont nem szeretem, és nagyon sokan vannak ilyenek, akik igazából azért járnak vadászni, mert élvezik, hogy gyilkolnak. És hogy tényleg lelövik, ja, azt mondja, nem szeretem a fálcát, meg nem szeretem a vadisznót, nem nagyon szoktam ilyet tenni, de hogy maga ez a vadászás, hogy pózolsz azzal, hogy ott van az a hullagyár, amit ott legyártottál, az biztos, hogy nem arról szól, hogy te magadnak élelmiszert szereztél, hanem arról szól, hogy te most gyilkolhattál. És hogy az, hogy ez egy puszta öröm legyen az ember részére, én azt egy inkább egy alávaló tulajdonságnak, és az embernek a ilyen ős állapotához tudnám visszavezetni, és nem éppen a kulturáltság mércéjéhez.
Én ezt még annyival egészteném ki, hogy nekem ez emiatt nem fér bele a sportvadászat, ami abszolút megint a kapcsolat hiány, hogy igen, ott sem abszolút. Vagy kapcsolatban. Nem tudom például, hogy ha nem tudom, lóháton egy íjjal dámszarvasokra vadászol, az mennyivel jobb ennél?
Szerintem
mert a gyilkosság az ugyanúgy megtörténik.
Igen, tehát nem az autentikusság hiánya az, ami zavar. Tehát nem az zavar, hogy úristen, nem egyenlők a felek. Mert nem erről van szó, hanem hogy mi a célod ezzel a dologgal. Tehát, hogy az, hogy te szeretnél egy fácánt elfogyasztani vacsorára, és te azért lelősz egy fácánt, vagy hogy csak azért, mert most vadászat van, és most akkor lehet gyilkolászni.
És mit gondolunk arról, mert hogy nekem például ez fogott meg ebben a történetben, és ez is, így gondolkodtam azon, hogy mi lehet így a különbség felfogásokban, amikor állatok levadászásáról gondolkozunk, és én arra gondoltam, hogy itt ez egy kognitív kutatásokból származó fogalma, de csak áthelyezem ide, egocentrikus és allocentrikus referencia keret. Nagyon bonyolultan hangzik, de ez annyit jelent, az egocentrikus az, amikor a személy önmagához képest reprezentál tárgyakat. Tehát mondjuk előttem egy háromszög, egy körme minden, akkor én vagyok a középpontja, és ahhoz képest ilyen szeletekben van. Ha allocentrikus, akkor pedig kívülről reprezentálódik, tehát az egymáshoz viszonytiságban.
Tehát vagy horizontális, vagy vertikális viszony van a kettő között.
Vagy én központú.
Igen, tehát hogy én egy, most akkor, ha jól értem, akkor vagy egy síkon vagyok az állatokkal, egy vagyok az állatok közül, vagy még az állatok fölött vagyok, és onnan szemlélem a többit.
Tök hasonló, igen, és egy kicsit nekem az is itt a narratívek belevétele, hogy az egocentrikus gondolkodásban szerintem kifejezetten mondjuk itt a kapitányék úgy gondolkodtak, hogy ez az állat egy kihívás. Tehát tudod, nem tudom, már nem élőlényként reprezentálták őt, nem egy társlényként gondolnak rá, hanem, és akkor itt jön képbe, amit te is mondasz, hanem egy célként, egy életfeladatként, és hogy ez a Hemingway-ben is visszaköszön az öreg halászban, ott is egy életfeladat a bácsinak, a nagy halt megszerezze, és hogy azzal, hogy ott ő ezt így levadászta, tulajdonképpen azzal egy ilyen a generativitás, az öregkori krízisnek a kezelése is megjelenik, és hogy itt is megjelenik egy ilyen, tényleg egy ilyen cél, és hogy erről ti mit gondoltok? Szóval,
én egyébként pont fordítva gondolom, hogy számomra, hogyha én egocentrikusan gondolkodnék, akkor pont nem férne bele a vadászat, mert szóval, ha én azt gondolom, hogy az állatokon felülállok, akkor pont ebből az etikai fölényből nem ölök állatokat. Aha. Viszont ha allocentrikusan gondolkodom, és én egy vagyok, ahogy ugye mondtad is, hogy leválasztjuk már az embert a természet részéről, hogy miért ne ölhetnék állatokat, hiszen én is a természet része vagyok.
Wow, de ez mind a kettő működik. Nekem is fordítva, hogy ezt akartad mondani.
Nekem inkább a te nézőpontod, de amúgy teljesen megmagyarázható abból a nézőpontból.
És így is működik.
Nyilván aki hogy világít rá erre a kérdéskörre.
Igen. De ez tök jó, mert hogy ez pont az ellenkező, mint ahogy én vezetném le. Mert én azt gondolom, hogy ha fölötte állok, akkor végül is ott, persze ott a felelősség, de hogy
mégis... De más ligába játszunk.
Más, igen, és hogyha viszont vele együtt vagyok, akkor az mégiscsak...
Szóval, van egy ilyen testvéri viszony,
igen,
vagy hogy mondjam?
Pont tehát, ez, aha, igen, ez a testvériség. Igen,
mert, hogy érzem, hogy egy gyökérből származunk, így meg azt érzed, hogy te az Istennek vagy a teremtmény, és ezért megteheted. És van egy ilyen hivatkozás is benne, ez a spoiler esét, hogy mi az Isten teremtményei vagyunk. Igen. Hogy a fenében ne tehetnénk meg.
Igen. Ja.
És itt rávilágít ennek a kérdésnek a származásból eredeztethető különbségére.
Ez érdekes. És akkor még egy, tényleg csak ez a lezáró kérdésem ezzel kapcsolatban.
Utána spoiler esét.
Utána rámentünk, csak ez a lezáró kérdésem, hogy akkor egy ilyen, tehát hogy mert azt mondtad, hogy mondjuk a vadászat úgy, hogy a kapcsolat van. Igen, egy ilyen kapcsolatnak számít, és ilyenkor legitim a vadászat? Hogyha az a kapcsolatom vele, azzal hallal, hogy nekem az az életfeladatom.
Én azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetben és ilyen feltételek mellett ez egy legitim kapcsolat volt. Én azt gondolom, persze ezért lehet kövezni, de szerintem ez hát így oké.
Mindenkinek megvan. A boxolóknak a nagy meccs, a futballistának a nagy gól, nem tudom, a futónak a nagy maraton. Mm-hmm. Mindenkinek megvan, ami megpróbálja egy jól megfogható, körülírható eseményben, vagy tárgyban, vagy személyben meghatározni az életcélját, és hogy igazából ez a bálna, ez egy nagyon megfogható életcél ebből a szempontból, hogy az, amit kitűzhetek ide. Igen. És hogy ez az én szakmában, ez az én életemben a nagy gól. Uh-huh. És hogy akkor ebből a szempontból talán ez legitim. És akkor térjünk rá...
Még a spoileres rész előtt gyorsan, csak hogy arra mindenképp szeretnék reflektálni, mondtad, hogy a testvériség, és ez milyen szépen kijön, hogy hogyan érzünk az állatokkal kapcsolatban. Hogy nyilvánvalóan egy emlős sokkal szerintem nehezebben ölünk meg egy madarat is, és aztán mondjuk a halakhüllők így mennek ezek sorban. És hogy ezen gondolkodtam, hogy például nem érzünk rossz, vagy nem kevésbé érezzük magunkat rosszul attól, hogy megölünk egy gyíkot vagy rovart, mert hogy sokkal kevésbé a testvéreink.
De valahogy így van, igen, te emlős. Aztán inkább úgy mondanám, hogy azok az állatok, amik tojással szaporodnak.
Hát nem tudom, hogy itt a hüllők hogy állnak ezzel. Én inkább azt mondom, hogy madarak, halak.
De miért ne csirkét sokkal könnyebben ölsz meg szerintem, mint egy nagyobb hüllő.
Mint egy teknős.
Igen, tehát én...
Nem tudom.
És utána ott vannak, amik ilyen, az... ilyen petések, tehát azokat meg úgy csapod agyon, hogy...
Aha.
Hát nem tudom.
De mindegy, ebben nem...
Ja igen, szerintem ez egy érdekes gondolat, mert hogy nekem sincs ez kiforva, vagy pontosan hogy jön, de azt tudja az emlős elsőbséget.
Igen, tehát ott érzel valamiféle rokonságot igen, ezen igen, kapcsolatban. Igen.
De akkor elmentünk, spoiler, kitesszük az időkódot, és maradjatok velünk, aki már látta a filmet. Szóval még a spoilersben megjegyezném akkor ehhez kapcsán, hogy megtörténik az életcélon a nagy találkozás, és az egy tök szép jelenet, amikor kinéz a bálna, és a szemében néznek, és hogy ott van, és így... Nem akarja beleszúrni.
De az is kemény, amikor előtte kétszer beleszúrja.
Ja, kétszer beleszúrja, de utána meg így áll és miért nem ölöd meg, miért nem ölöd meg, és így nem érték.
Mert ott amúgy az egész történet egy szakrális térbe helyeződik, hogy érzed, hogy itt arról van szó, hogy akkor fogsz megszabadulni. Mert egy saját átok, ez a bálna egy átokként szimbolizál benne, hogy ha most én megkímélem az átkot, amikor most éppen kiszolgáltatott helyzetben van, akkor az rólam le fog kerülni, és akkor talán megszabadulhatok, vagy nem tudom.
Meg ezt a vadászatnak egy jó eleme, hogy itt már semmi funkciója nem lett volna a bálna megölésének, és itt ez tényleg csak arról szólt, hogy akkor öljük meg. Így igen, nem igen. Tudom, presztízsből, vagy düböl, bosszúból, igen. És valójában ezt elengedni, ez már szerintem egy óriási plusz a vadászat oldalán, hogy akkor csak úgy vadászol, hogyha annak úgymond haszna van. Tehát, hogy így a semmiért nem ölsz meg a más
élőlényeket. És tök jó, úgyhogy van egy tök hasonló jelenet ugye az Indiana Jones 3-ban, ami talán ide lehetne hozni, amikor a kupáért lenyúl, és hogy közben meg fölfele hogy itt ugyanegy ilyen választás helyzet van, szinte érzed, hogyha most beledöföd, tehát hogy ő is érez, hogyha beledöföd, soha nem kerülsz ki innen. Igen. Viszont bosszút szeretnél állni azért, igen. A sok halálére, ami itt az előtte lévő események során történt, te inkább elengeded.
Megfogod a kupát, soha nem kerülsz ki, de mégiscsak annyira kicsinyes vagy, hogy kell az a kupa.
Igen, mert olyan közel van.
És nem kell, és lemondasz.
Igen,
és
igen.
Nem vadászod,
ez szép. Tök jó, hogy ott amúgy kétszer is eljátszották a nővel, és oda az Indivel is.
Igen,
szép. Nagyon szép. Igen, és aztán akkor beszélgessünk a film egyik számomra amúgy legmeghatározóbb, mert nem számítottam, hogy ilyen durvaságokban.
De arra mondjuk én sem, ezt beleírom.
Tehát, hogy az ember áldozat, vagy a kannibalizmus. Erkölcsileg, etikailag, hogy álltok a kérdéshez?
Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, vagyis én amúgy nem lepődtem meg annyira ezen a dolgon, vagy én ezt így nem gondoltam, hogy ez az a nagy csattanó, amire fel van építve a dolog, de lehet, hogy azért, mert nagyon sok ilyen, nem tudom, logisztori, meg ilyen rejtély van, ami erre épül, hogy kannibalizmus. Én azt gondolom, hogy és már beszéltünk erről a Silent Hill kapcsán, hogy vannak olyan helyzetek, annyira szélsőséges helyzetek, ahol az etikai normák nem értelmezhetőek úgy, mint a rendes világban, és hogy ez is egy ilyen helyzet volt, az nekem mindenképpen sokat hozzáadott a filmhez, vagy inkább hozzám adott a film, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen helyzetben ezt meg lehet tenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez így rendben van, vagy nem rendben van, de hogy értitek. És akkor gondoltam bele, hogy ez nem olyan, mint a Hannibalban, hogy nem tudom, kisütöd a tüdejét és lespriccelet citrommal, és hogy nem tudom, még én is ilyes leszek tőle. Hanem amikor így leírják azt, hogy először a szívét téptük ki, és azt ettük meg, és hogy milyen lehet az, amikor mondjuk ott egy ember, és levágod a vádliát, mondjuk így ott egy ilyen szőrös férfi vádli, és akkor így elkezded enni, vagy így kifacsolod belőle a vért, és akkor harapdálod a húst. Igen.
Én azt gondolom, hogy nincs az a racionális kognitív elemében lévő ember, akitől ezt így el tudom fogadni, vagy ahogyan én ezt megcsinálom, viszont ebben a helyzetben tényleg, ahol annyira éhes vagy, annyira ki vagy szolgáltatva, annyira
127 órás helyzet.
Igen, és gyakorlatilag, és tényleg itt voltak is például olyan, nem is tudom, hát voltak olyan tesztelések, még régi etikátlan pszichológiai kísérletek, ahol ilyen nagyon nyomás helyzetben voltak emberek, és hogy olyankor tényleg az történik, hogy egyszerűen felülír mindent, tehát ez a Maslow piramis annyira lebontódik, hogy itt nem tudsz már ilyen kognitív módon értékviszonyokat teremteni, hanem basszus, ott a kaja, megeszem, és hogy most így eszembe jutott az a tipikus, ami a Chaplinnek a filmjéből ered kép, amikor tudod, átalakul az ember előtted egy combá, amikor, hogyha sokáig éhes vagy, és az Aranyláz című 22-es Chaplin filme volt először, és azt már átvették a Bugs Bunny-ék, meg a Tom és Jerry-be is volt, hogy így átalakul a szemeletre, és tényleg, tehát ez az átalakulás konkrétan megtörténik, hogy ezt kimutatható, hogy amikor így fogalmi terekben az ember fogalmakat átkapcsol, akkor ténylegesen másképp észleli a teret. És hogy olyankor lehet, hogy tényleg azt a vádlit már nem is látod benne a vádlit, hanem egyszerűen igen. Annyira éhes vagy, hogy kaja.
Igen, tehát ez a kannibalizmus, ez az emberiségnek a legsötétebb óráiban szokott csak előkerülni. Tehát, hogy Sztálingrádnál körbe lett rombolva a város, és hogy akkor volt az éhség, hogy ott tényleg a halott lovakat, meg a amúgy a lóhoz is van egy ugye, ilyen viszony, mert talán erős már
beszéltünk,
hogy a lovat is nagyon ritkán eszik meg, és utána jön az ember. Tehát, hogy azért ez olyan erkölcsi gát, ami még a legnagyobb éhség helyzetben is azért ott motoszkál az ember agyába, és ugye próbálja már kidobni a csónakból, ugye próbálja, akkor megvan, nézze, már köti rá, hogy dobja ki a csónakból, és akkor ide figyeljen. És akkor az egy olyan nagyon-nagyon erős jelenet, hogy így ide figyeljen, ez most az életünket jelentheti. Szerintem az egy nagyon erős pillanat ennek a filmnek, és én ezért húznám ezt a dolgot egy kicsit fölfele. De akkor...
Igen, de egyébként van még sok erős pillanat. Szerintem például az író karakter megformálása, hogyha nem is kap sok teret, de például az, hogy hogyan válik valaki megszállottjává egy történetnek, azt hiszem tök jól el van mondva és ki van dolgozva. És azt gondolom, hogy ez a film igényesen meg van csinálva, mert egy csomó kikacsintás van, tehát például a film végén, hogy olajat találtak a földben, ja, olajat a földben, nem hiszem el, és hogy az is egy, hogy ennek a korszaknak vége van, és hogy ez meg a maga az a posztraumás stressz, ami végül is kísérti ezt a matrózt, aki ugye utoljára marad az élők között, az is így tök jól be van
mutatva. Ez a régi világból vetett hit, amikor azt mondja, maga elhiszi ezt, hogy olajat találtak a földön. Ja, mi ez? Bezzeg a mi időnkben, amikor még...
Igen. Szép. Jó, ezek szép. Amúgy nem tudom, de, hogy, és akkor visszakanyarodok a te kérdésed, hogy mi hiányzott még. Én azt mondom, hogy talán történet tekintetében szinte minden korszerű volt, és minden ízlésesen volt korszerű, nem rá volt erőltetve az új idők narratívái a régire. Viszont nem tudom, nekem talán stílus eszközében, szóval én annak én most ennyire átéléssel beszélek, meg hallgatlak titeket, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy mennyire ilyen agytekerő film volt, én közben csomószor így untam magam. És nem tudom miért, hogy így, pedig átéreztem a sztorit, meg tényleg a vége nagyon feszült volt, de hogy így csomószor egyszerűen valahogy kidobott a... Lehet, hogy ez a kosztümös jellege, nem tudom, lehet, ez tényleg nagyon személyes.
Nekem van egy válaszom erre, mert én is gondolkodtam ezen, hogy én erről a filmről egyáltalán nem hallottam. Uh-huh. És hogy amúgy ez nem egy rossz film, meg a színész gárdát tekintve sem egy rossz film. Tehát csodálkozom, hogy elkerült engem ennek a híre, és hogy nem is lett nagy vízhangja. És hogy én azt mondanám, hogy ez a film nem volt eredeti, olyan értelemben, ahogy mondjuk a Spielberg filmek eredetiek, hogy van benne valami, amire azt mondod, hogy úristen, hát attól eldobom az agyam. Ebben van egy csomó jó dolog.
Benne az a know-how.
Tehát, ja, igen, ez egy tisztességes film. Ez tök jó.
Igen, talán ebből a szempontból amúgy igazat adok nektek. De azért hiszem a 6,9 pont, ami IMDb-n van, én kicsit olyan... Tehát ránéz az ember, és akkor azt gondolja, hogy ez nem egy jó film. Tehát, hogy ez sugallja a megjelenés. És ugye
ez nézte... egy korcsos volt pontrendszer is, szóval.
Igen, de hogy így néztem ilyen kritikákat ezzel kapcsolatban, kik mit mondtak, és hogy mindenki, vagy sokan felírták, hogy hát nem rossz, azért én untam. De lehet, hogy valószínűleg arról van szó,
de lehet, hogy reálisan bemutatsz egy karantfilmet, és mi a válasz? Hát ez unalmas.
Ez unalmas, tehát
jó, igen.
Ez jó, ezt igen, igen, és hogy valószínűleg ez baj, az, hogy már a másodpercenként két robbanás, ez ilyen visszatérő podcastben jelen, de hogy ezen szocializálódott ingereknek ez lehet, hogy lassú.
Aha, ez tök jogos. Pontozzuk le, ha már IMDb pontok.
Én 7-est adok erre a filmre, és én azt gondolom, hogy érdemes egy megtekintésre.
6-ost adok erre a filmre, és én is azt gondolom, hogy attól még érdemes egy megtekintésre.
Igen, ez egy tisztességes film, és én is 7-est adok rá.
Ez volt erre a hétre a vágatlan verzió. Következő héten egy teljesen új filmes tematikával fogunk foglalkozni, ami nem lesz más, mint a karácsonyi filmek. Remélem, hogy velünk tartotok a következő héten is. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgasd a vágatlan verziót.